A magyarországi pálosok története Zemzsuszki Mihály visszaemlékezései alapján. Augusztus 20-án a rend feloszlatásának 150. szomorú évfordulóján elvezettem növendékeinket a pécsi egyetemi volt pálos templomba, hogy ott imával adózzunk a régi pálos harcosok emlékének, és erőt merítsünk a rend feltámasztásáért folyó harcra. Ezen az évfordulón arra intettem őket, hogy szent fanatizmussal ragaszkodjanak a pálos eszmékhez, mert csak így tudjuk felépíteni a romokból a régi dicsőséges múltat. Ezt ismételgettem magamban is, látva a nagyon nehéz idők közeledését, amikor hivatalosan is átvettem a magyar házak irányítását, és ezzel nagy részben magamra vállaltam a felelősséget a jövő kialakulásáért. A gondviselő Isten, aki jóságosan őrködik az egyes emberek intézmények és az egész világ sorsa fölött, nem hagy el bennünket. Néha megengedi, hogy a sátán elvesse az egyenetlenség és széthúzás magvait, de ugyanakkor mellénk áll, hogy diadalmasan és megtisztultan kerüljünk ki a harcból, s annál öntudatosabban ragaszkodjunk hivatásunkhoz. A rend munkássága 1940-41-ben. A politikai és katonai események szédületes iramban követték egymást a nagy világszínpadon. Mint több és több országot ragadt magával a vérszomjas háborús áradat, rázúdítva országokra és népek millióira a gyűlöletet, a pusztulást és a nyomort. Azokat a népeket pedig, amelyek még nem sodródtak bele a háborúba, a gazdasági válság és a nyersanyag hiánya az egész polgári életet megbénító bajokba béklyózza. A gazdasági életet befolyásoló tényezők szükségképpen kihatnak a lelkiekre is. Ugyanakkor az egyház papjai révén odaáll az emberek elé, hogy megmutassa az utat, amely a viszonylagos földi boldogság után az örökké valóságba vezet. 1940 nyarán fiatal pátereink munkába állása is e gondolatok jegyében történt, abban az időben, amikor az emberiséget sújtó nagyméretű dráma kezdett teljes egészében kibontakozni. Az isteni gondviselés ezt a pillanatot szánta fellépésünknek, hogy lelkük minden buzgalmát belevessék a harcba, az Úr örök útmutatása szerint. A budai rendházban nagyméretű pasztorációs munka várta beosztott három fiatal páterre. Közülük kettő, Páter Alfonz és Páter Jenő döntően befolyásolták a rendház belső életét. Ferenc atya kizárólag lelkipásztori munkát végzett, hogy a benne égő nagy buzgóságot vére hasznosítsa ott, ahol arra oly nagy szükség van. A betegeskedő házfőnök Kálmán atya inkább, mint irányító szerepel a munkalázában égő fiatal páterek között, hogy tapasztalataival, tanácsaival segítse a fiatalokat és korlátozza esetleges túlkapásaikat. A fiatal atyák munkássága az első évben teljes mértékben kielégítette az előjárókat. Munkájuk telve volt buzgósággal, de emellett rendszeres és okosan mértéktartó is volt. Helyes beosztással lehetővé tették, hogy a gyónók bármely időszakban találhassanak a gyóntató székben Pátert, arányosan vállalták a prédikálás terhét úgy, hogy lehetőleg mindenütt pálos szerepeljen, s így a vendégpapok lassan-lassan kiküszöbölhetők legyenek. Az új atyák között voltak igen jó szónokok is. A hírek száma szépen gyarapodott, emellett a gyónók és áldozók száma erősen kiugrott. Szerencsés újítások, ájtatosságok bevezetése frissítették a légkört, s mindig újabb és újabb híveket vonzottak a templomba. A nagybőti időszakban a fiatal atyák a templomon kívül is derekasan kivették részüket a munkából, lelki gyakorlatok vezetésével. Mindez nem csak a jól végzett munka örömét adta a fiatal evangéliumi munkásoknak, de nagy mértékben emelte fáradozások lelki eredményeit is. Templomunkat kedvesebbé, vonzóbbá varázsolták a hívek előtt, a rend külső tekintélyét pedig emelték. Mint rendfőnöki megbízott, az első időkben sűrűbben látogattam a budai házat, hogy személyesen láthassam, hogyan birkóznak meg fiaim az első lépésekkel, melyeket a papság meredek ösvényén kell tenniük. Jóleső érzéssel állapíthattam meg, hogy a megindulás sokat ígérő első aggodalmaim kezdtek eloszlani, és mindinkább kész voltam elhinni, hogy a megszerzett lelki alap oly erős, hogy azt sem a papi élet lázas munkája, sem szétszórtsága nem tudja kikezdeni. E feltevésemet alátámasztani látszott a fiatal páterek által bevezetett kolostori fegyelem. Közös élet minden vonatkozásban, kivételezések, kimaradások teljes mellőzése, a külvilággal való érintkezésben óvatosság és kimért modor, a segítő testvérek rendszeres lelki gondozása, mindez azt a reményt kelthették, hogy itt nem átmeneti felbuzdulásról van szó, hanem maradandó jellegű lelki fellendülésről. A nagyritkán előadódó kisebb surlódások nem látszottak veszélyesnek. Inkább a szokásos emberi gyarlósággal voltak magyarázhatók. Ezeket a surlódásokat igen sokszor Páter Alfonz intézkedései váltották ki, aki mint alperjel teljesen befolyása alatt tartotta a betegeskedő házfőnököt. Minthogy etéren a nehézségek idővel fokozódtak, és a helyzet komolyabbra vált, elfogadtam Páter Kálmán házfőnöknek ismételten felajánlott lemondását. Helyébe budapesti perjellé Csensztohova 1941-ben Páter Alfonzt nevezte ki. Eddigi megbízhatósága, ragaszkodása a rendi kormányzathoz és az a meleg, őszinte kapcsolat, mely hozzáfűzte, reményt nyújtott, hogy a megkezdett úton kitart. Röviden összefoglalva a budai kolostornak az 1940-41. Munkaévben elért eredményeit, megállapíthatjuk, hogy a rendház munkássága erőteljesen virágzásnak indult. Őszinte megbecsülést szerzett a fővárosban, és még jobban magára vonta a katolikus élet vezetőinek figyelmét. A sziklatemplomot most már igen gyakran vonták bele országos megmozdulásokba. A kolostor belső, kiegyensúlyozott élete boldog otthonná varázsolta azt lakói számára. Mindenki jól érezte itt magát, senki nem kívánkozott kifelé. A ház minden egyes lakójához szívélyes kapcsolatok fűztek, s így budapesti látogatásaim során mind nagyobb hálával mondtam köszönetet a Jóistennek a kolostorban meghonosodott jó szellemért. Ebben az időben a Pálos-Szentkúti ház sok bajjal és nehézséggel küzdött. 1940-ben megalapításakor csak két pátert küldhettünk oda, ami nem volt elegendő, minthogy Páter Gyula egészségi állapota nem engedte meg minden munka végzését. A fiatal házgondnoknak tehát tanítania is kellett egymástól távol fekvő iskolákban, kolostort is kellett építeni, a segítő testvérek lelki gondozása is reáhárult, s emellett saját lelkét is gondoznia kellett. E sok feladat nagy erőfeszítést és önfegyelmet kívánt. Az első hónapok sajnos oly nagy mértékben igénybe vették az atyákat a külső munkáknál, hogy a benső szerzetesi élet nagy hátrányt szenvedett. A széles tanyavilág nagy távolságaival, feneketlen homokjával valósággal elnyelte a rendház ügyeiben szorgoskodó atyákat. Minden látogatásom alkalmával, közös és magánbeszélgetések formájában nyomatékosan figyelmeztettem rendtársaimat ennek az állapotnak várható következményeire. A lehetőséghez képest igyekeztem segíteni is a helyzeten, lényegében azonban csak 1941-ben volt megoldható a kérdés, amikor Páter Ákos személyében harmadik pátert állíthattunk be a munkába. A nagyobb létszám, fegyelmezettebb lelkiség és szigorúbb ragaszkodás a közös élet formáihoz rendházzá avatta Pálos Szent Kutat is. Amint gyarapodnak tapasztalataim a szerzetesi életben átéltek és látottak alapján, mind határozottabban vagyok kénytelen elítélni minden kísérletet, amely a benső közös élet kárára van. Még akkor is, ha butaság az indító oka. Igaz, örömömre szolgált, amikor újabb szentkúti látogatásom alkalmával kedvező változást tapasztaltam, amely ha nem is volt még tökéletes, de minden esetre nagyfokú javulást jelentett. Páter Ákos áthelyezése lehetővé tette a segítő testvérek rendszeres lelki gondozását, amelynek hiányát a testvérek állandóan panaszolták. A hitoktatás terén is lehetővé vált bizonyos módosításokat végrehajtani, és így ezt a fontos feladatot is eredményesebbé tenni. A Páter Ignác által kezdeményezett és minden tanyasi iskolában megalakított szívgárda nagyszerű eszköznek bizonyult a gyermekek nevelésénél. A szíveméjén jó és becsületes tanyai nép még a régi időkből megőrizte óvatosságát és bizalmatlanságát az urakkal szemben. Bármennyire is nagy volt az érdeklődés a fehér ruhás papok iránt, az örökölt bizalmatlanság nem engedte őket közelebb jutni a kolostorhoz. A szülőkhöz legkönnyebben a gyermekek révén jutunk. A gyermek iránti jóság, szeretet megtöri az előítéleteket, és bensőséges viszonyt teremthet szülő és nevelő között. Ezt kézzelfoghatóan tapasztalhattuk Pálos Szentkúti híveink esetében. Az atyák pedig fáradhatatlanul dolgoztak, a gyermekekkel az iskolai kötelezettségen túl is sokat foglalkoztak. Gyermekek és felnőttek mind jobban vonzódtak az atyákhoz, akik a tanyavilágba eddig még soha nem látott dolgokat varázsoltak. Az atyák később kézbe vették a leány és legény ifjúsági nevelését is, és ezzel valóságos szellemi gócpontot építettek ki a kolostor mellett. A szomszédos lelkipásztorok, látva a szép eredményeket, mind sűrűbben hívták vendégszereplésre atyáinkat, e külső szerepléseket azonban kénytelen voltam korlátozni, nehogy a szerzetesi élet szenvedjen kárt. A páterek saját munkaterületükön is alig győzték a munkát. A lelkitéren elért eredmények és a kolostor rendezett élete nagyban hozzájárult az anyagi egyensúly helyreállításához, mely az atyák ügyes gazdálkodása révén mindinkább javult. Páter Ákos, mint házgondnok bebizonyította, hogy a lelkiek mellett az anyagiakban is szerencsés keze van. A szépen vezetett, többi irányú gazdálkodás, állattenyésztés, kiegészítve a kegyhelyi jövedelemmel, a kolostornak nyugodt megélhetést biztosított, sőt, még építkezésekre is gondolhattunk volna, ha ezt a háborús helyzet lehetetlenné nem teszi. A helyzet ilyetén alakulása elsősorban Isten áldásáról tanúskodott, amely mindig biztosítva van, ha a munka és szegénység mély lelkiséggel párosul. De ugyanakkor igazolása volt annak a ténynek, hogy a szerénység, a szegényebb helyekhez való ragaszkodás megszerzi a rendnek az emberek szeretetét és biztosítja az ég kegyelmét. Rendünk történetében olvashatjuk, hogy valamikor régen átvették a Dalmát tengerparton, Zeng városában az ágostonosok kolostorát, mert azok nem tudtak ott megélni. A pálosok azonban szerény igényeikkel hosszú időn át áldásos munkát fejtettek ki a városban. Ugyanígy a híres bencés apátság, San Petro in Silvis, mint elhagyott kolostor került a pálos rend kezébe, később az isztriai tartomány zarándok helye lett. és az ottani pálosok főmonostora. Szent Kutat is azzal utasította el egyik rendünk, hogy nem éri meg a fáradtságot. Csendesen, szerényen, mondhatnánk koldus szegényen indult el az új vállalkozás, de évről évre javult a helyzet. Pár év múlva már anyagi téren is komoly eredményeket mutathatott fel, nem is említve azt a hatást, amit lelki téren ért el. Bízunk abban, hogy e házunknak továbbra is az igénytelenség, a munkaszeretet, a közvetlenség és a szerzetesi fegyelem marad a jellegzetes vonása, mert egyedül így biztosíthatja magának Isten áldását és az emberek szeretetét. A pécsi rendház továbbra is újoncház maradt, de ugyanakkor ide futottak be a többi magyar kolostor szálai is az itt székelő rendfőnöki megbízott hivatalába. Csak kényszer megoldás ez, mert megfelelő újoncmester hiányában továbbra is vállalnom kellett az újoncok és klerikusok nevelését, ami Pécshez kötött. Az atyák nagyobb létszáma azonban lehetővé tette, hogy a nevelés terén segítséget vegyek magam mellé egy erre alkalmas magyar páter személyében. 1940-41-ben Páter Ákos, majd utána Páter Jenő működtek közre, mint Magistri Socius. Ez a megoldás nem csak azt célozta, hogy a nevelésben segítőtársam legyen, hanem így akartam az atyákat bevezetni a nevelői munkába, hogy mielőbb magyar páter kerülhessen a nagy felelősséggel járó újoncmesteri munkakörbe. Ez azért is vált szükségessé, hogy az ugyanazon nemzetiségű nevelő közelebb kerüljön a fiatal magyar nemzedékhez, és a nevelés a nemzeti tulajdonságok szem előtt tartásával történjék. Az újoncok nevelése és a rendfőnöki megbízott hivatal kettős jelleget adott a háznak. A novíciátus csendet, magányt, gondos lelki munkát kíván. Ennek hiányában természetellenesen fejlődik a lélek, s belőle komoly, kiegyensúlyozott pálos hivatás aligha bontakozhat ki. Ugyanakkor a külső ügyek vezetése szükségszerűen magával hozza a külvilággal való gyakori érintkezést, világi emberek látogatását, fogadásokat, utazásokat, különböző hírek behurcolását, melyek a legnagyobb titoktartás mellett is kiszivároghatnak, és felesleges zavarokat keltenek. Ez a nehézség csak egy nagyobb méretű kolostorban lett volna áthidalható, ahol az újoncok tökéletesen elkülöníthetők. Ezt a visszás helyzetet csak átmenetileg lehetett fenntartani, amíg majd a novíciátus vezetését nyugodtan rábízhatjuk egy magyar páter önálló irányítására. Ehhez azonban idő kellett, amíg az új novícius mester megszerezheti a szükséges gyakorlatot és tapasztalatokat. Alkalom kínálkozott rá bőven, mert túl voltam halmozva a rend külső ügyeivel, s ezek az ügyek sokszor szólítottak el Pécsről. A generális atya elutazása után sorra kellett vennem a legsürgősebb ügyeket, és a sok elintézetlen kérdést a megoldás felé terelni. Az atyák megnövekedett létszáma új lendületet adott a munkának. Különböző terjeszkedési tervek vetődtek fel, amelyekből már nem a jelen küszködése, hanem egy szebb jövő vágy csendült ki. Mindezeket a terveket azonban le kellett szállítani a rideg realitás alapjára. Számba kellett venni az elintézésre váró ügyek tömegét, fontosságuk szerint osztályozni és hozzálátni rendszeres, következetes kimunkálásukhoz, amennyire ezt a helyzet megengedi. Akik hivataluknál fogva végrehajtottak már személyi változtatásokat, tapasztalatból tudják, hogy nem saját akaratuk irányítja a dolgokat, hanem a helyzet és a rendelkezésre álló emberanyag. A megadott lehetőségekhez kell alkalmazkodni, a magunk akarata alig jöhet számításba. Ugyanez áll a nagyvonalú tervek kivitelére is. Minthogy a tervek megvalósítása hosszabb lejáratú, a budai rendházat illetőleg még mindig nem sikerült a szerződést a fővárossal tető alá hozni. Ez annál nyugtalanítóbb volt, mert a politikai helyzet könnyen úgy fordulhatott, hogy egyház ellenes irányzat juthat uralomra a városházán, amely a rendházzal szemben hatalmi szóval lép fel. A Schmidt örökség aktái ugyancsak elintézetlenül porosodtak valahol a közjegyzőnél, míg a rend türelmesen várta a sok szép ígéret beváltását, pedig az ügy gyors és kedvező elintézéséhez a nincstelen rendházaknak fontos érdekei fűződtek. Kőszegről és egyéb helyekről is érkeztek meghívások, amelyekkel kapcsolatban egy negyedik ház megalapításának terve is foglalkoztatta az atyákat. Mindezek fölött azonban legfontosabb a már meglévő rendházak és a fiatalok szerzetesi fegyelme, mert ettől függ az egész magyar pálos jövő. A szükséges anyagiakat meg lehet szerezni, az esetleges hiányokat pótolni tudjuk, de ha a pálos szellem hiányzik, ezt semmivel nem lehet pótolni, mert magában hordja az elkerülhetetlen végzetet. A reán váró nehéz feladatok tömege nem engedte meg, hogy egyesek személyi kifogásaival komolyabban foglalkozzam. Minden alkalmat megragadtam, hogy mindenkit bevonjak a rend szolgálatába a képességeinek megfelelő helyen. Békés közreműködés a rend barátaival, megértés mindenkivel szemben és mindenkinek felhasználása ott, ahol segíthet. Ezt az irányvonalat tűztem ki magam elé. Továbbra is igénybe vettem Fejfer Gyula segítségét, de ahol úgy éreztem nem szabad tágítanom, ott magamat követtem, bármi kellemetlenek is voltak az esetleges összetűzések. Így a Schmidt ügyben eltértem Fejfer Gyula addigi felfogásától, hogy ragaszkodnunk kell az egész birtoktesthez, s ha kell, még perútján is érvényesítsük jogainkat. Generális atyával történt előzetes megbeszélés után kapcsolatot kerestem az örökösökkel, és megindítottam a tárgyalásokat új alapon. 1941. január 16-án a tárgyalások eredményre is vezettek. A megegyezés értelmében a birtokot megosztjuk 70-30%-os arányban a rend javára. Sokszor előfordult, hogy hosszú hónapok munkája veszélybe került egy-egy pontnál, mert amit az örökösök az elvi megegyezés alkalmával látszólagos nagylelkűséggel elengedtek, azt a részletes tárgyalások során akarták visszaszerezni. Bár gyakran úgy látszott, hogy a tárgyalások végképp zátonyra futnak, végül 1942 tavaszán megkötöttük a szerződést. Mindkét fél beleegyezett abba, hogy hatálytalanítják a végrendeletben foglalt kikötéseket, s a most megkötött szerződést tartják magukra nézve egyedül kötelezőnek. Ez a gyakorlatban annyit jelentett, hogy a rend megszabadult a végrendeletnek sok esetben teljesíthetetlen kikötéseitől, amilyen például a birtoktest további parkszerű kezelése, a telek parcellázásának vagy eladásának kizárása. Az új szerződés értelmében a birtok 70%-ára vonatkozólag a rend teljesen szabad kezet nyert, ami tehát az egyik oldalon látszólagos áldozat volt, a másik oldalon bőséges kárpótlást jelentett és nagy előnyöket biztosított a rendnek.
A magyarországi pálosok története Zemzsuszki Mihály visszaemlékezései alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A 15. rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedjánszki Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
A Mária Rádiót adományaikkal a következő módon támogathatják. Csekkes befizetéssel, melyhez a szükséges sárga szelvény a Mária Rádió szerkesztőségében igényelhető a 061-373-07-01-es telefonszámon, valamint a promocio@mariaradio.hu e-mail címen. Kérjük, hogy a csekken jól olvashatóan tüntesse fel nevét, lakcímét és adóazonosító számát. A posta a csekk fénymásolatát küldi el könyvelésünknek, és ez nehezebben olvasható, mint az eredeti csekkszelvény. Banki utalással adományt a Mária Rádió Közhasznú Egyesület számára küldhet, mely számla száma a következő. 109 18 001 6 darab 0, majd 69 123 10 0 0 0. Kérjük, hogy a banki utalás közlemény rovatában adja meg adóazonosító számát és lakcímét is, mivel a bank ezeket az adatokat nem közli. Amennyiben külföldről szeretné támogatni a magyarországi Mária Rádiót, keresse a külföldről történő támogatás részleteit a www.mariaradio.hu honlapon.
Az elmúlt években a Mária Rádió beszélgetés sorozatot indított Erdő Péter bíboros úrral, hogy bemutassa hitünk alapigazságait a 21. század emberének, köztük azoknak a fiataloknak, akiket manapság oly gyakran keresőnek nevezünk. Jelen kötetben a mi atyánkról és a szentségekről szóló anyag szerkesztett változatát nyújtjuk át az olvasónak. Elterjedt nézet, hogy a nyugat nem keresztény többé. A krisztusi életfelfogás nem hatja át a mindennapjainkat, nincs jelen a döntésekben, az életút alakításában és a társadalom működésében. Pedig amit ma Európa értéknek tart, az mind Jézus Krisztus szava, tettei, magatartása, világfelfogása alapozta meg. A gyengék segítése és felkarolása, a szegények felemelése, a periférián élők gondozása, az idegenek befogadása, a nemek egyenlősége, mások tisztelete és elfogadása, egymás szeretete és a béke. A minden nemzedéknek újra és újra meg kell ismernie őt, tanulni róla és tőle, a kezdetektől, az alapoktól, de mégis 2000 év imádságával, tudásával és hagyományával egybefűzve. Ebben segít minket Erdő Péter bíboros úr új könyve, melynek címe Beszélgetések az imádságról és a szentségekről. A könyv a Szent István Társulat kiadásában jelent meg, és megrendelhető a weboldalukon, a www.szitkonyvek.hu oldalon.
Hírek.